még mindenki elfoglalja a helyét. Köszönöm szépen Andrásnak a kedves szavakat, de hadd reagáljak annyival, hogy nem mi kezdtük, mi csak folytatjuk. Ránk hagyományozta Pálhegyi Feri bácsi ezt a dolgot annak idején. Még vannak itt néhányan, akik rajtunk kívül hallhatták őt. Ő kezdte el a rendszerváltás idején, sőt már előtte a vasaréti gyülekezetben ennek a munkának az elejét, és aztán ők hívtak bennünket, hogy legyünk a munkatársaik. Először csak házaspári heteket tartottunk, és aztán a mi fejünkből pattant ki az a része, hogy hát láttuk a fiatal házaspárokkal, hogyan küzdenek a gyerekeikkel, és hogyan rekesztődnek ki ezekről az alkalmakról. És akkor volt egy ilyen kísérletünk, hogy az első ilyen hetet talán 1995-ben megszerveztük, és aztán Feri bácsi mondta, hogy ezt most már ráthagyom Lajoskám, mert nekem ez már nem való, egy ilyen tábornak a megszervezése, és számunkra most ez egy nagy öröm volt látni, hogy Andi és a társai helyt álltak ebben a kérdésben, és megszervezték ezt a hetet. És az a reményünk, hogy átéljük ugyanazt a csodát, amit mi is évtizedeken keresztül, és ti is részesei, és haszonélvezői lesztek ennek, és majd folytatódik ez a hagyomány nálatok is. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, hogy adtál előttünk járókat, akiknek a nyomába lépkedhetünk, de legfőképpen azt köszönjük, hogy te azért jöttél, Jézus Krisztus, hogy a te követőid legyünk. És hiszük azt, hogy te minden nehézség között vezetsz bennünket, és azt akarod, hogy elérjünk a mennyei célba, ahová te tartasz. Arra kérünk, hogy ezen a héten ha tudjuk rád függeszteni a szemünket, ha tudjuk kinyitni a szívünket, a fülünket, és hadd hasson bennünk a te igéd, amelyik hiszük azt, hogy elvégzi a maga munkáját mindegyikünkben, a maga erejével. Így kérünk, adj most figyelmet, szenteld meg a mi közösségünket, erősítsd meg, hogy a házastársi közösségünk, a gyülekezeti közösségünk épüljön, és megerősödjünk abban a küldetésünkben is, hogy nem önmagunkért hívtál ide, hogy jól érezzük magunkat, hanem arra, hogy új célokat, új küldetést adjál, hogy megváltoztassad a rossz gyakorlatot, és jóvá formáljad azt. Kérünk, Urunk, hogy így leplezd most le előttünk a te terveidet. Amen. A Márk evangéliumából a 6. rész 30. versétől fogom olvasni a mai bevezető igét. Az apostolok visszatértek Jézushoz. Elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk. Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták, és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket. Mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki. Lakatlan ez a hely, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakra menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik. Ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták, talán mi menjünk el és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik? Jézus azonban megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg! Amikor megnézték, így szóltak, 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Ekkor Jézus vette az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük. És a két halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek, és jól is laktak, összeszedték a kenyér darabokat 12 telekossárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből 5000-en voltak, csak férfiak. Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak hajóba. Menjenek át előre a túlsó partra Bétsájda felé, míg ő elbocsátja a sokasságot. De miután elbúcsúzott tőlük, fölment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Mikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, el akart menni mellettük. Mikor meglátták őt, amint a tengeren járt, azt itték kísértet, és felkiáltottak. Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél. Ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban. Nem okultak a kenyerekből, mert szívük még kemény volt. Ezek után a túlsó partra átkelve Genezáretbe érkeztek, és kikötöttek. Egy olyan helyzetnek a tanúi vagyunk itt Márknak a jobboltából, amikor egy kicsi rátekintésünk lehet arra, hogy Jézusnak mi volt a munkatempója. És abba is betekinthetünk, hogy mit jelentett tanítványnak lenni. Amikor kiküldte a 12-t, vagy a 70-et, és visszatértek nagy örömmel, hiszen az előtte való időszakban szolgálhattak az emberek között, és megtapasztalták azt, hogy hoppá, hát amikor mi beszélünk Istenről, meg Jézusról, meg a mennyek országáról, akkor itt emberek gyógyulnak meg. Mások lelkesen Isten követőivé lesznek, és így tovább. És tele voltak ezekkel az élményekkel. És mindenki el szerette volna mondani. Jézus pedig talán megvalósítja azt a klasszikus lehetőséget, amit már tulajdonképpen az Édenkertben is láthattunk, hogy az Istennel való közösség az ott megvalósult olyan módon, hogy naponta találkozott az ember Istennel, ebben a közösségben ihletet meríthetett arra, hogy mit évő legyen. Emlékszünk rá, hogy az állatoknak így adott neve Ádám, meg a különböző élőlényeknek. És utána a munka után volt megbeszélés, volt egyfajta kiáradás, egyfajta visszarendeződés. A tanítványok is valahogy így működtek, hogy kimentek, hirdették az Isten országát, visszatértek Jézushoz, elmondták, hogy mi történt, és így tovább. De azt is láthatjuk, hogy egy idő után olyan hatalmas tömeg alakult ki körülöttük, ami a napi dolgaikban is akadályozta őket. Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, hogy jöjjetek el ti magatok velem egy csöndes helyre, és maga kezdeményezi, hogy szálljanak be a hajóba, és egy kicsit úgy érzi az ember, hogy itt most elmenekülnek az emberek elől. És ebből is láthatjuk azt, hogy mennyire fontos Jézusnak az, hogy ezt a fajta intim közösséget biztosítsa a tanítványok számára. Ő maga a kezdeményezője ennek, és azt hiszem, hogy ez a saját életünkre, házasságunkra, mindennapjainkra is vonatkozik, hogy legyen az életünkben olyan időszak, amikor ki tudjuk zárni a környező világnak a terheit, zajait, a napi rutin feladatokat, nem csak a munkát, hanem a takarítást, a főzést, egyebeket. Erre is nagyon jó egy ilyen tábor, amiben most itt együtt vagyunk, és az a reményünk, hogy ezt itt átéljük. De ez a nap mégis rendhagyó volt, amiben itt látjuk, hogy Jézus tanítványai hogyan működnek, mert amikor észreveszik, hogy Jézus beszáll a hajóba a tanítványokkal, akkor néhányan látták, ahogy beszállnak, és az irányt is látták. És mire a másik partra érnek, addigra már megint ott van a tömeg. És szerintem ti is voltatok már így, hogy elhatároztátok, hogy most pihi, mindent elengedünk, letesszük, stb. és akkor jön egy váratlan telefonhívás, leszakad a mennyezet, kidurran a boiler, és így tovább, és intézkedni kell, mert helyettünk nem csinálja meg más. Hát Jézus nem ilyen feladatok várták, de amikor ránézett ezekre az emberekre, akik ott a parkon álltak, meg a tanítványaira, akkor mennyei bölcsességgel látta azt, hogy őket most nem lehet elzavarni. Ezeknek az embereknek nagy szükségük van. És irgalomra indult. Látta rajtuk, hogy olyanok, mint a pásztor nélkül való juhok. Számunkra talán kevésbé átérezhető, hogy milyenek a pásztor nélkül való juhok, de tudni kell róluk, hogy nagyon gyámoltalan állatok, és hogyha nem vezetik őket, akkor bizony még a mindennapi kenyerüket, vagy a mindennapi füvüket sem találják meg, mert rövidlátók. 3 méternél távolabbról már csak foltokat látnak. És a vizet sem találják meg maguktól. És védtelenek a különböző vadállatokkal, ragadozókkal szemben. Hát az ember is ilyen, hogyha az Istennek az igéje nem hangzik, hogyha az Istennek a szeretete nem árad ki feléjük. És Jézus neki lát, és annak ellenére, hogy már eddig is egy nagyon fárasztó időszakon vannak túl, és egészen másra készültek a tanítványok is, meg ő is, leülteti őket, és elkezdi őket tanítani. És ez nagyon érdekes, hogy a tanítással kezdi, mert tudja, hogy először a léleknek kell megbékülnie. És itt az Istennek az igéje hangzik, nem tudjuk, hogy mennyi időn keresztül hangzott, de közben a napocska elkezdett lefelé menni, és tudatosult is a tanítványokban, hogy ha ez így megy tovább, akkor ezek az emberek itt éhezni fognak. Gondoljatok el, nem egy ekkora közösséget, mint a miénk, hanem mondjuk egy 100-szor ekkorát. Mi most itt 100-an vagyunk, ugye, Andi, a létszámban, tehát akkor mondjuk 50-szer ekkorát. Úgyhogy meglehetősen nagy logisztikai feladat lett volna úgy gondoskodni erről a temérdek emberről, hogy mindenki jól lakjon. És ez a közjáték, ami Jézus és a tanítványok között van, ez is megint magáért beszél. De mindig vannak közöttünk olyanok, akik jobban tudják, akik megmondják a tutit, hogy el kell őket bocsátani, mert hát ugyan ki tudna nekik most kenyeret adni. Jézusnak viszont mindig más megoldása van, mindig mennyei, mindig isteni megoldása van, és ebben a helyzetben is láthatjuk, hogy ő cselekszik. És azt mondja, hogy ti adjatok neki enni. Erre megint még mindig az értetlenség szavával válaszolnak, hogy tehát 200 dénár áru kenyér se volna elég. Itt 5 kamion kenyeres autónak kellene állni, hogy 5000 embernek csak egy falat kenyeret adjanak. És akkor Jézus mondja, hogy nem, akkor nézzétek meg, hogy mitek van. És nekem az a reményem, hogy erre a hétre is elég lesz majd az az 5 kenyér és 2 hal, amit magammal hoztam. Nem én fogom megszaporítani, hanem az a reményem, hogy Jézus fog mindannyiunkról gondoskodni, és mindannyian jól fogunk lakni, és az a reményem, hogy azt a 12 tele kosarat majd pénteken össze fogjuk tudni szedni, és ilyen módon örvendezünk majd efele, és az, ami bennünket táplál egész héten, azután a hosszabb ideig elég lesz, vagy legalábbis egy olyan útbaigazítást ad, ami aztán a hosszabb távú életünket, családi életünket, lelki életünket és szolgálatunkat is meghatározhatja. Jézus korában a beszéd egészen más értékű információ volt, mint a korunkban. Ma az, hogy föl tudjuk venni ezeket az alkalmakat, hogy egy elhangzó előadásról videófelvétel készülhet, hogy az igehirdetéseket vissza tudjuk keresni most már gyakorlatilag évtizedek távlatára, és megnézhetjük, meghallgathatjuk őket, ez egy egészen újfajta helyzet az ember életében. Gondoljatok arra, hogy akik ide jöttek, azért jöttek ennyien, mert ez egy megismételhetetlen dolog volt, hogy Jézus mint tanító tanította őket. Lehet, hogy csak életükben egyszer hallották. És az akkori embernek úgy volt nyitva a füle, hogy amit egyszer hallott, azt megjegyezte. És ebben mi már nagyon gyakorlatlanok vagyunk. Hozzászoktunk ahhoz, hogy akárhányszor meghallgathatunk valamit. És mi már nem tanultunk olyan verseket, meg novella részleteket, mint amit édesanyám, aki most 87 évesen is, múltkor nevettünk is rajta, hogy az Alzheimer egy csomó mindent elvett tőle, de még a Tatjáni levelét, nem tudom én kihez, azt még most is felmondja anyeginhez, az első néhány szót oroszul. És nem tudom én, versek és énekek jutnak eszébe. És a mi életünkből hiányoznak ezek a fajta szilárd alapok, hogy az Isten igéje ott legyen a szívünkben, hogy tudjuk idézni, hogy tudjunk valóságként megtapasztalni, és tudjuk továbbadni a gyerekeink számára. És ezek az emberek erre éheztek, azért voltak ott. És itt föltmerül bennünk is a kérdés, hogy mi miért jöttünk például ide. Én sem fogok tudni nektek többet adni, mint ezeket a kenyérmorzsákat, amiket most itt megpróbálok kibányászni az igéből. De hiszem azt, hogy ezek olyan értékek, amelyek a ti szívetekben gyümölcsöt teremnek, hogyha azzal az őszinteséggel fordultok Istenhez, hogy azt szeretnétek, hogy az változást hozzon létre a szívetekben. És hiszem azt, hogy azok az emberek is, akik ott körülvették Jézust, ezzel a lelkesedéssel várták, hogy mit fog hozzájuk mondani. És amikor megelégítette őket az igékkel, akkor utána meg is etette őket. Láthatjuk, hogy ez a nap végül is nagyon jól záródik. Bátorításul a brit szolgálóknak azt akarom mondani, hogy igen, lehet, hogy mi is úgy jöttünk, hogy alapjában véve szeretnénk, hogyha egy kicsit meg tudnánk pihenni. De gondoljatok a tanítványokra, arra készültek, hogy végre Jézussal lesznek. Az is kiderül a történet elején, hogy még nem volt idejük enni sem. Éhesen végighallgatják a prédikációt, majd éhesen elkezdik kihordani az embereknek a kaját, amit Jézus megszaporít. Most 12 ember, vagy 70, tök mindegy, 5000, mire kiviszi. Olyanok, akik egyébként nem felszolgálók, tehát nem mind a két kezükön tálca van, és zsonglőrködnek ott. Hát valószínűleg órákig tartó meló volt, és közben nem tudtak enni. Tehát ne keseredjetek el, hogyha most fáradtnak fogjátok érezni magatokat, különösen minden tiszteletem Andi, meg azoké, akik most itt összerakták a szerkót, meg akik rögtönözték a zenét, nagyon hálás vagyok nektek, és lelkemből való énekeket választottatok, mert Jézus meg akar benneteket is elégíteni. És el fog jönni az idő, amikor Jézus azt mondja, hogy most pedig kényszerítelek benneteket, hogy beszálljatok abba a bárkába, és elinduljatok a túlpartra. Egyébként nem emlékszem rá, hogy Jézusnak más alkalommal lett volna ennyire határozott szava, hogy kényszerítette őket. Soha nem olvasok. Jézus mindig szelíd volt. Mindig olyan volt, hogy megadta a lehetőséget, hogy személyes döntése legyen az embernek. Ez egy kicsit a mai humánus gondolkodáshoz közel áll. De Jézus nagyon jól tudta, hogy mi az, amikor kényszeríteni kell valakit. És ő már előre látta, hogy mi vár rájuk. És ezek a tanítványok, ezekből a falatokból, ami a 12 kosárban azért ott lapult, megerősödtek, és beszálltak a hajóba, és elindultak a túlsó partra. Ez megint önmagában egy szokatlan dolog. Jézus miért nem jön velük? Eddig mindig úgy volt, hogy együtt mentünk valahova. De engedelmeskednek neki, nem halljuk azt, hogy valami ellenszegülés lett volna. Jézus azzal indokol, hogy el akarja bocsátani a sokasságot. Viszont azt olvassuk utána, hogy miután elbocsátotta a sokasságot, nem ment utánuk, hanem mit csinált? Ott volt a hegyen, egyedül, magában, és az atyával való közösséget gyakorolta. Én azt gondolom, hogy Jézusnak ez a nagyhatású munkája, amit közöttünk elvégzett, az csak úgy volt lehetséges, hogy az atyával való kapcsolata rendszeres volt. És időt szakított a személyes kapcsolatra, és az atyával való elmélyült beszélgetésre, és így tudta mindig az időpontokat tartani, így tudta mindig a megfelelő pillanatban megragadni az emberek figyelmét, így tudott mindig a legfelelőbb pillanatban közbeavatkozni, hogyha kellett. Ezek voltak a gyógyításnak az előjátékai, amikor ő ráhangolódott az atya atomórájára, és halál pontosan odaért, ahova kellett, és ott elvégezte azt a munkát, és elhangzott a szájából az, amit Isten rábízott. És amikor befejezi az atyával való beszélgetését, akkor nem lefekszik a fűbe, és kipiheni magát, hanem mit csinál? A szeme a tanítványokon van. Mit lát? Most, ha kinézünk, ti is látjátok, hogy a fákat alaposan hajtogatja a szél. Ez szerintem egy olyan 40-60 km/h szél lehet. Ebben már nem lehet vitorlázó repülni. Mondjuk, hogyha egy ennél kicsivel szelidebb szél van, és még a víz is ott van, és közben sötétedik, az egy elég barátságtalan közeg. Mikor az ember húzza az evezőt, tudjuk, hogy honnan indultunk el, még látszik a túlsó part, ahonnan elindultunk, de ahogy húzzuk az evezőt, a víz fröccsen, a szél széjjel permetezi ezt, és a szánkba, meg az arcunkba, meg a ruhánkra permetezi ezt a vizet, még a hajóba is bekerül belőle, és egyre nehezebb húznunk. És egyre nehezebb a hajónak az előrehaladása. És mindannyian kerülünk olyan helyzetbe, mint a tanítványok, hogy tudjuk, hogy honnan indultunk el, ki volt adva az a parancs is, hogy hova kell megérkeznünk, de már nem látjuk, mert körülöttünk sötét van. És a szél, meg a víz, meg a csobogás, meg az összes többi teljesen viszonylagossá teszi azt a helyzetet, ahol vagyunk. Nem látjuk a csillagokat, nem látjuk a parti fényeket, és nem is tudjuk, hogy most hol lehetünk. És beköltözik a szívükbe a félelem. És Jézus látja ezt. Látja azt, hogy küszködnek az evezőkkel. Látja azt, hogy a szél megakadályozza a hajónak a haladását. És lehet, hogy te is, vagy ti is, most a házasságon belül átélitek azt, hogy küszködtek az evezőkkel, de nem haladtok előre. Úgy érzitek, hogy a gyerekeitek, akiket most neveltek, végtelen teher, folyamatos készenlét, éjjel-nappal, hol sírás van, hol más szükségletet kell megelégíteni, rosszabb esetben a kórházba kell végigülni órákat, hogy valaki megvizsgálja, hogy most beteg vagy nem beteg. Mindenkinek megvan a maga terhe ebben a tekintetben, hogy anyagi nehézségek vannak, vagy a körülöttünk levő háborús disznóságnak a terheiből munkát vesztesz, vagy más munkát kell végezned, és így tovább. Ránk száll a sötétség. És húzzuk az evezőket, és elfáradtunk. És mögöttünk van egy napnak a terhe, és elbizonytalanodunk. És ott van a félelem a szívünkben. És ráadásul még Jézus jelenlétét sem élvezzük. És azt gondolom, hogy a legnehezebb úgy erőt kifejteni az embernek, hogy félelem van benne. És átélni azt, hogy nem halad a hajó. Hiába húzzuk. Egyre nehezebb. Egyre nehezebben húzzuk az evezőt. És akkor Jézus oda megy hozzájuk. És azt várnánk, hogy majd most milyen felszabadultak, és milyen jó lesz nekik. Ezzel szemben pedig kiabálás van, meg sátítozás, meg mindenféle butaságokat beszélnek, mert megijedtek Jézustól. Azt hitték, hogy kísértek. Hát igen, eddig még nem látták Jézust vízen járni, de most látják. Jézusnak magának kell mondani azt, hogy ne féljetek. És milyen jó az, hogy egy olyan megváltónk van, aki ismeri a szívünkben levő félelmet. Aki nem a túlsó partról kiabál, hogy hogy kell húzni az evezőt. És nem mond tanácsokat, hogy hogyan tartsunk a szélre, hogy fogunk tudni úgy átjutni a túlpartra, hogyha ilyen szögű lesz a széllel szemben, meg így húzod az evezőt, és ezt az irányt tartod. Ezt vitorlázók biztos tudják, hogy hogyan kell beállítani a különböző szögeket, meg a vitorlát, meg a nem tudom én mit. Nem tanácsokat ad, ott van mellettük. És azt gondolom, hogy nekünk is ez a reménységünk, hogyha mi úgy indultunk a házasságba, hogy Krisztust behívtuk a közös életünkbe, akkor megszólíthatjuk őt. És nem kell megijednünk, hogyha akármilyen nehézség közben, miközben félünk, mert már lehet, hogy félig van a hajónk vízzel, meg már föl se tudjuk emelni az evezőt, mert már hólyag van a tenyerünkön, akkor is megszólíthatjuk őt, hogy Uram, elfáradtam. És Jézus megvigasztalja őket. És egy óriási változás jön létre akkor, amikor belép a hajóba. Egészen addig küzdelem volt, félelem, hiába valóság, nem látták a célt maguk előtt, és amint belép Jézus a hajóba, eláll a szél. Ugyan még nem ütköznek neki a partnak, tehát még nekik kell megtenni azt a jó néhány evező csapást ahhoz, hogy elérjék a túlsó partot, de már közel sem reménytelen. És azt gondolom, hogy mi is ezért jöttünk ide. Hogyha úgy érezzük, hogy kiüresedett az életünk, kiüresedett a házasságunk, kiüresedett a hívő életünk, a gyülekezeti életünk, a gyülekezeti közösségünk, akkor szólítsuk meg Jézust. Kérjük, hogy lépjen be a hajónkba. Hogy ő határozza meg az irányokat. Hogy ő határozza meg az evezésnél azt az ütemet, amit nekünk követnünk kell. Ahhoz, hogy az energiánkkal is jól bánjunk, és megérkezzünk a túlsó partra. Mert az az érzésem, hogy sokszor önfejűen vágunk neki ezeknek az utaknak. Önfejűen veszünk fel olyan terheket, amiket utána nem tudunk hordozni. Hol anyagi terheket, kölcsönökből, akármiből, házat építünk, tornyot úgy, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Bevállalunk egy új autót, fizetjük a kölcsönt, csak az nem biztos, hogy lesz olyan fizetésünk, amiből aztán azt tudjuk állni is. De más terhek is lehetnek, amelyek ugyanígy terhelhetik az életünket, és nem tudunk helytállni. De Jézusnak erre is megvannak a megoldásai, de nem fogja tudni más behívni a te életedbe, Jézust egyedül te. És hogyha ti házaspárként Krisztus követők vagytok, akkor meg kell lennie a lehetőségnek arra, hogy ti együtt szólítsátok meg Jézust. És együtt tapasztaljátok meg, hogy ő hogyan cselekszik, hogyan igazít útba benneteket. Mert nekünk olyan urunk van, aki félretette a maga fáradtságát is, és így ment utána a tanítványoknak, és nagyon kedves a végén még az a néhány mondat, amit utána mondott nekik, hogy hát nem tanultatok a kenyerekből. Nem tanultatok abból, hogy hányszor gondoskodtam már rólatok. Itt, hogyha mindegyikünk csak egy-egy történetet elmondana a házassága történetéből, amikor Isten valami csodát tett, akár anyagi természetűt, akár lelki természetűt, akár a gyermekáldással, vagy a gyerekeik nevelésével kapcsolatban, sosem érnénk a végére, kitöltenénk ezt az egész hetet. Én remélem, hogy majd a csoportos beszélgetésekben ezekre is sor fog kerülni. Isten újból szeretne megszólítani bennünket. És szeretné, hogyha felvennénk az evezőt, felvennénk a ritmust, és nem keményítenénk meg a szívünket, ahogy a tanítványok. Itt az egyetlen egy dologban vett valamit a szemükre. Nem azt mondja, hogy rosszul húztátok az evezőt, nem azt mondta, hogy bénák vagytok, mert nem tartottátok az irányt, meg nem úgy csináltátok, ahogy én mondtam. Egyet mond nekik, hogy kemény a szívetek. Egy kemény szívbe Istennek az igéje nem tud munkálkodni. És az, hogy eljut-e a szívünkig az Isten igéje, az ezek szerint rajtunk is múlik. És azt szeretnénk, hogyha föl tudnánk tárni a szívünket Isten előtt, hogy ő vizsgálja meg, hogy ami most ebben van, az vele szemben való keménykedés, vagy pedig valóban kész ez a szív arra, hogy befogadja azokat az ige magvakat, amelyeket majd itt fogunk hallani, megtapasztalni, átélni, és remélhetőleg gyümölcs termés is lesz belőle. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te fáradhatatlanul munkálkodtál azon, hogy mindenkihez eljusson a te igéd, és hogy te minden olyat elmondjál, ami az atyának fontos volt. És köszönjük, hogy mindezek mellett neked gondod volt, nem csak a tanítványokra, akik szintén éheztek te rád, hanem arra sok emberre is, akik olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. Urunk, megvalljuk neked, hogy mi is ilyenek vagyunk. Mi is arra vágyunk, hogy megetessenek, megitassanak, hogy meg tudjunk erősödni, hogy valaki kibolhászkon bennünket, kiszedje a kullancsokat belőlünk, megnyírjon, megsimogasson és megölelgessen. És köszönjük, hogy a házasságban nem vagyunk egyedül, és ezeket megtehetjük, de bevalljuk neked, hogy ezt már jó ideje elhanyagoljuk egymással szemben. És köszönjük neked azt is, hogy te ismered azokat a viharokat, azokat a nehézségeket, amelyekben nekünk helyt kell állni napról napra. Dicsőítünk azért, hogy te szemmel tartasz bennünket, onnan a mennyből is, az Atya jobbjáról, ahova te fölköltöztél dicsőséges mennybe meneteletkor. És neked fontosak vagyunk, akik küszködünk az evezőkkel. Te jól ismered az evező csapásokat, a víznek a spriccelését, és jól ismered a félelemmel teli szívünket is. Szeretnénk, Urunk, hogyha megszabadítanál az aggodalmaskodástól, hogyha új reményt teremtenél bennünk, amelyik előre mutat, amelyik hozzád vezet, amelyik a veled való elköteleződést megismétli, megerősíti, amelyik felszabadít bennünket az engedelmességre. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi hetünket, áld meg a mi közösségünket, áld meg mindannyiunkat, a gyermekeinket, a velük törődő fiatalokat. Arra kérünk, Urunk, hogy senki ne menjen haza éhesen, senki ne legyen olyan, aki innen hazatér, mint aki pásztor nélkül való juhnak látszik. Olyan jó az, hogy te kézbe veszel bennünket, és te egyenként ismersz bennünket, és nevünkön szólítasz. Így kérünk, hogy munkálkodj közöttünk, te adj békességet a mi napjainkban. Amen.